ez az emlék a numero három, amit a bőrömön viselek a te barátságodért. No de jól van, annál több áll a tabella Habenen a számomra. Komáromban ez eset után többé nem maradhattam. A dolog feltűnést okozott, és könnyen kellemetlen kérdezősködéseknek lehettem volna kitéve, ám bár a mi becsületes táblabíráink felől világvégeig ellappanghat az ember ez országban, amire élő példák vagyunk. Mi ketten! A szökevény büszke volt erre a jó ötletére. De hát különben is el akartam menni Komáromból, mert már meguntam, hogy hazavárjalak. Megállj, mondám, tudom én, hol vagy te. Én tudom azt, hogy miféle külföld az, ahol te az ország sorsát intézed. Nincs az semmi ismeretes világrészben, mert az a senki szigetén van. Megyek utánad oda. Tímár ennél a szónál indulatosan kiáltott fel. Te ott voltál a szigeten? Reszketett a haragtól és az ijedelemtől. – Ne ugrálj, barátom! – csitítá őt a kalandor. – Ez a fegyver meg van töltve, s ha mozdulsz, eltalál sülni, és aztán nem leszek az oka. Különben is nyugtasd meg magadat. Az én bajom lett az is, nem a tied, hogy oda mentem. Oh, mindig én fizetem meg helyetted a táncmulatságban a belépti díjat. Ez már olyan, mint a 10 parancsolat. Te táncolsz, én megfizetek. Te lefekszel én helyettem az ágyra, engem meg kidobnak te helyetted az ajtón. Hogy minek mentem én a senki szigetére? Hát annak, hogy téged ott találjalak. Te pedig már akkor eljöttél onnan. Én nem találtam ott egyebet, mint Noémit, meg egy kis porantyot. Ej, Mihály barátom, kinézni ki belőled ezt a hamisságot. De csitt, ne szóljunk felőle senkinek. Dódikának hívják, ugye? Kedves kis okos gyermek, hogy félt tőlem azért, hogy a fél szemem így be van kötve? Noémi is nagyon megijedt tőlem, az igaz? Csak kettecskén voltak az egész szigeten. Mennyire sajnáltam, mikor megtudtam, hogy a jó Teréza mama meghalt. Áldott jó teremtés volt. Bezzeg, ha ő még otthon lett volna, majd engemet is másképpen fogadtak volna. De képzeld, az a Noémi még csak le sem engedett ülni a háznál. Azt mondta, hogy fél tőlem ő is, és Dódi még jobban. Csak ketten vannak az egész tanyán. Na hisz, éppen azért jöttem én, hogy legyen valaki, aki megőriz benneteket, egy férfi a háznál. Közbevetőleg mondva, mit adtál te ennek a leánynak inni, hogy olyan szép lett? Igazán olyan gyönyörű teremtés lett belőle, hogy az embernek a szíve megmozdul rá. Ezt nem is késtem neki megmondani, ekkor aztán igyekezett csúnya képet csinálni. Én tréfálni akartam vele. Azt mondtam neki, hogy illik-e a vőlegényére ilyen vasvilla szemeket vetni. Akkor csavargónak nevezett, s azt mondta, hogy takarodjam a házából. Én azt mondtam neki, hogy elmegyek, de ekkor őt is magammal viszem, s valahogy áttaláltam karolni a derekát. Tímár szemei szikrákat szórtak. Csak maradj ülve, pajtás! Nem a te bajod ez, hanem az enyém. Akkor ez a leány egy akkora pofont adott az ábrázatomra, hogy az őrnagytól kapottal kétszer felért. De a históriai igazság kedvéért meg kell mondanom, hogy a másik pofámra adott, mint az őrnagy, s így a szimmetria helyre lett ütve. Tímár arca nem bírta megtagadni valami derengését az örömnek. Ago gracias! Ez is az enyém volt. Hanem ekkor komolyan megharagudtam rá. Asszonyokkal verekedni nem szokásom. El van ismerve felőlem, hogy a nőnemnek feltétlen tisztelője vagyok. De bosszú és elégtétel után vágytam. No hát megmutatom, hogy azért is velem fogsz jönni, ha itt nem engedsz maradni, majd követni fogod ezt. Azzal megkaptam a kis Dódit kezénél fogva, hogy magammal viszem. Átkozott! Kiállta fel Tímár. No, barátom! Egyszerre csak egyikünk beszéljen, majd mindjárt rád kerül a sor, s akkor beszélhetsz még sokat is. De elébb hallgasd végig, amit én mondok. Nem jól adtam elő, hogy csak ketten voltak a háznál, mert hárman voltak. Az az átkozott fenevad, az Almira is ott volt, ott feküdt az ágy alatt, s egész idő alatt úgy tett, mintha rám sem ügyelne. Mikor a gyermek sikoltani kezdett, a cudardög egyszerre előrohant az ágy alul, anélkül, hogy valaki hívta volna, s nekem ugrott. Hanem én is szemmel tartottam a fickót, s kirántva zsebemből a pisztolyomat, keresztül lőttem ő nagy kutyaságát. Gyilkos! hörgé Tímár. Jaj, pajtás, ha csak ez az egy kutyavér terhelni a lelkemet, aztán a gazszelindek nem döglött ám meg rögtön attól az egy golyótól. Fel sem vette, annál dühösebben ugrott rám, keresztül harapta a balkaromat, lerántott a földre, s akkor leszorított, hogy nem bírtam moccanni alóla. Hasztalan igyekeztem a másik pisztolyomhoz hozzájutni, úgy tartott a fogai közt, mint egy tigris. Utoljára Noéminek kezdtem könyörögni, hogy szabadítson meg. Noémi megszánt, el akarta rólam vonni a fenevadat. Az annál dühösebben szorította a karomat fogai közé. Végre azt mondta Noémi, könyörögj a gyermeknek, ő rá hallgat az ebb. Én aztán Dódinak könyörögtem. A gyermek jószívű, megszánt, odajött, átölelte Almira nyakát karjaival. Arra a kutya föleresztett, és engedte magát a gyermektől csókoltatni. Tímár szemeit elfutotta a könyv. Én tehát! Itt is meglettem csúfolva, szólt Krisztián Tódor, s azzal felgyűrte szennyes, véres ingujját balkarjáról. Nézd, itt a kutyaharapás sebei a karomon. Mind a négy kutyafog, ahogy keresztül harapta az izmaimat a csontig. Ez a numeró negyedik emlékte tőled. Egy eleven album az én bőröm, tele a te érted kapott sebekkel. Bélyegsütés, lánctörés, kardvágás, kutyaharapás, mind a te baráti emlékjeleid a testemen. Most mondd, hogy mit csináljak én te veled, hogy ki legyünk egymással egyenlítve. Mikor azt mondta a szökött fegyenc Tímárnak, már most mondd meg, mit csináljak én most te veled, akkor egészen le volt vetkőzve előtte, és Tímárnak látnia kellett őt azokkal a borzasztó sebekkel, mikkel fejétől bokájáig meg volt bélyegezve. Ezeket a sebeket ő miatta hordja. És a lelke is éppen olyan mesztelenül állt előtte, az is tele utálatos sebhelyekkel, és azokat is az ő keze verte rajta. Ez az ember tudja azt jól, hogy Tímár ővele csak játszott, mikor Brazíliába oly nagy lelkű ajánlattal elküldé, hogy számított az ő rossz hajlamaira, mikor pénzében sáfárrá tette, hogy csak el akarta őt tenni lába alul. Ez az ember tudja azt, hogy Tímár hogyan gazdagodott meg, s irigy reá érte. Ez az ember tudja azt, hogy Tímár megcsalta Noémit, s megcsalta Tímeát. Elvette mind a kettőt, s ez az ember most féltékeny és dühös mind a kettő miatt. Minden emberi rossz indulat elmérgesült kelevényként rágódik lelkén, és most ő ennek az embernek a kezében van, kényre, kegyre. Még csak anyagi, testi védelemre sem érezné magát képesnek vele szemben. Olyan gyöngeség állta el tagjait, mint egy álmában üldözöttét. Ez összesebzett alaknak látása varázsló rontást követett el rajta. A kalandor tudja ezt jól. Már nem is használja ellenében óvakodó rendszabályait. Fel kell, a puskát oda támasztja a kandallóhoz, s félvárról beszél Tímárhoz, visszafordított arccal. Na, most toalettemhez fogok látni. Amíg ezzel elkészülök, addig gondolkozzál felőle, hogy mit felelj nekem arra a kérdésre, hogy mit csináljak én most te veled. Azzal magával hozott kopott öltönydarabjait egyenként behaigálta a kandallóba, azok süstörökbe lobogtak fel, lángot vetve a kürtőbe, s azután felöltögette egész kényelemmel a Tímártól kapottakat. A kandalló párkányán megtalálta Tímár óráját, azt a mellény zsebébe tette, s ingombját az ingelőbe kapcsolgatta. Még arra is ráért, hogy szakállát megfésülje, a tükör elé állva. És amint készen volt, úgy felvágta a fejét, mint aki megvan vele elégedve, hogy na most már egész gentlemannek néz ki. És azután két lábát szétvetve, s karjait mellén összefonva, a kandalló elé állt. Nos, barátom, cimborám? Tímár megszólalt. Mit kíván ön? Aha, megszólalsz már. Furcsa volna, ugye, ha azt mondanám, hogy fogad fogért, szemet szemért. Eredj oda, Süttesd a hátadra te is azt az akasztófa jegyet. Vasaltasd oda magadat a gályapadhoz. Kergettesd magadat földön, vizen, erdőn, városon keresztül. Menekülve cápák elől, indiánok, jaguárok, csörgőkígyók elől, rendőrök elől. Aztán vágasd magadat fejbe a feleséged imádója által karddal, párbajban, aztán haraptasd keresztül a karodat a szeretőd kutyája által. Akkor aztán osztozzunk meg a maradékon. No látod, én nem vagyok ilyen kegyetlen. Nem beszélek többet előtted a sebeimről. Ebb csont beforr. Kegyelmesebb akarok hozzád lenni. Alkodjunk meg. Kell pénz? Kérdé Tímár. Az is kell, de arról majd később szóljunk. Egyelőre beszéljünk arról, ami neked is, nekem is közös érdekem. Nekem szükséges egy időre eltűnnöm az ismeretes világból, mert most már nem azért üldöznek, hogy a te pénzedet elköltöttem. A gályapadról való elszökésemet nem engedik ám el, sem a vízbe dobott porkolábot. Azért most engemet egy ideig a te pénzed nem üdvözít, míg a hátamról ezt a bélyeget. S a bokámról ezt a békó törést valahogy el nem pusztítom. Az elsőt majd fületetem kis sárfűvel, az utolsón segítenek ásványos lábvizek. Attól nem félek, hogy te üldözőimet nyomomba igazítsd. Annál több eszed van. Sőt, szívesen rejtegetnél, eltagadnál, ha keresnének. Kiadnál legközelebbi rokonodnak, ha nálad találnának. Ismerlen? Aranyember vagy, hanem kötve hiszek a komának. Az mégis megeshetnék rajtam minden jó barátságunk mellett, hogy egyszer véletlenül valaki főbe kólint az utcán, vagy az útfélen, holmi jó szívű zsiványok agyonlőnek, vagy egy barátságos pohár borral arra az útra küld el valaki, amelyen Ali Csorbadzsi eltávozott. Nem, kedves barátom, én nem mernélek felkérni, hogy töltsd meg még egyszer a számomra ezt a kancsót, még ha magad innál is belőle elébb. Nagyon fogok magamra vigyázni. Tehát mi kell önnek? Önnek, ugye? Csak nem akarsz velem pertú lenni, derogál a társaság. Hogy mi kell nekem? Kérdezzük elébb, hogy mi kell a nagyságos úrnak. Tehát a nagyságos úrnak az kell, ugyebár, hogy én hallgassak el mindazokkal a titkokkal, amiket megtudtam. Képes volna nekem ezért 100 000 frank rantot biztosítani francia állampapírokban? Ti már nem is gondolkozott a feleleten. Igen, a kalandor nevetett. Nekem nem kell ilyen nagy áldozat, nagyságos úr. Mondtam már, hogy pusztán pénzzel ér rajtam segítve nincs. Ilyen bélyegzett embert, ilyen rossz szokásokkal akárhol elcsípnek, s akkor mit ér nekem a 100 000 franknyi apanás? Nekem, mint mondám, nyugalom kell és búvóhely, mégpedig jó hosszú időre, s ott kényelmes és gondtalan élet. No hát, nem olcsó kívánság ez? Végezze ön, mit akar. No hát elvégzem. Látom, hogy a nagyságos úr türelmetlen. Talán aludni is mehetnék már. E szónál ismét kezébe vette a puskát a kalandor, s a székbe leülve úgy fogta a fegyvert két kezébe, mintha minden percre készen akarna lenni vele a lövésre. Tehát nem kérek én most a nagyságos úrtól 100 000 frank rantot, hanem kérem a nagyságos úrtól a senki szigetét. Tímárt, mintha villanyütés érte volna. Ez a szó felzavarta kedély tompulását. Mit akar ön azzal? Legerőször is egy menedéket, ahova én nekem semmiféle nemzet szaglászó kopói nem járhatnak. Azután természetesen azt, hogy nagyságod engemet azon a szigeten, mindaddig az ideig, amíg nekem is nagyságodnak is kívánatosnak látszik, ott időzésem alatt ellássam mindennel, amit a testem megkíván, mindennel, ami drága és jó. Tímárt most már bosszantotta ez az ízetlen kívánság. Ne ügyetlenkedjék ön velem, kérjen tőlem összeget bármilyen nagyot. Menjen vele, ahova akar. Használja fel, ahogy tetszik, de azt a szigetet nem adom. Az ostoba kívánság.
Nem ostoba kívánság, az méltóságos, uram.
Lássa, annak a szigetnek olyan kiváló jó levegője van, és ez az én Dél-Amerikában megrongált egészségemnek annyira kívánatos. A kedves, megboldogult Teréza mamától hallottam, hogy ott olyan füvek teremnek, amik minden sebet begyógyítanak. Diószegi füvészkönyvében olvastam, hogy még a fazékban fővő húst is képesek összeforrasztani. Aztán nekem a sok izgalom után csendes, kontemplatív életre van szükségem. A szibarita életmód után, az aranykorbeli rurális élvezetek után vágyom. Adja ön nekem, excellenciás úr, a senki szigetét. Kegyelmes úr, serenissime! A kalandor a felvont puskával a kezében olyan gúnyosan könyörgött. Ej, ön bolond! Mondta Tímár, kit bosszantott az ingerkedés, és egyet taszítva a székén hátat fordított Krisztián Tódornak. Ne fordítson ön nekem hátat, kegyelmes uram! Señor, eccellenza, milord, pan velkomozne, minher, monseñor, gospodnye, effendim! Micsoda nyelven hajlandó ön meghallgatni egy szegény földönfutó instanciáját! Ez az ízetlen gúnyolódás nem volt előnyére a támadónak. Kisebbítette a rossz igézet benyomását Tímárra. Ez kezdett felocsúdni kábulatából. Ahhoz a gondolathoz menekült, hogy itt egy megfélemlett emberrel van dolga, aki csak ugyan félti a saját bőrét. Bosszusan szólt oda neki. Végezze ön! Nem akarok önnel hosszasan értekezni. Mondjon valami összeget, megkapja. Ha sziget kell önnek, vegyen magának egyet a görög archipelaguszban vagy Kínában. Ha üldözéstől fél, menjen Rómába, Nápolyba, Szicíliába. Adja ki magát Márkinak, legyen jól a Camorrával, s nem fogja bántani senki. Pénzt adok önnek, a szigetet nem adom. Úgy, hát már olyan büszkén beszél velem, kegyelmes úr. A vízbe bukott cimbora kezd magához térni az első ijegységből, s ki akar úszni? Na megállj, hát majd még egyszer lebuktatlak. Azt gondolod magadban, ugye? Hát csak eredj, te rongyos, keres magadnak valakit, akinek elmond, amit rólam megtudtál. A legelső tréfa az lesz, hogy elcsípnek, becsuknak, ott felejtenek a kutyajukban, úgy megnémítanak, hogy senkivel sem beszélsz többet. Más emberi dolog is történhetik rajtad. Ki fog róla tehetni, ha az útban valaki hátba lő, mikor ártatlanul ballaksz? Ki keresi, ha a kadáveredet kivetette a Duna, magad ugrottál a vízbe, vagy úgy taszítottak bele? És a legrosszabb esetben, ki fogja a te mesédet elhinni, te ágról szakadt, ha én az aranyember magasra emelt arccal azt mondom, nem igaz. Nekem van pénzem sok,